a jövő zenéje. A Lángoló podcastje.
Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje Podcast 4. évadának első adása. Itt vagyunk végre. Jó, 3-4-5-6 hónap szünet után, de itt vagyunk. És mai vendégünk Árpi mellett, aki nem vendég, ugyebár, hanem házigazda, egy szintén olyan valaki, aki tulajdonképpen a jövőt kutatja, csak nem feltétlenül évtizedes távlatban, bár még ez sem biztos, hogy így van. Molnár László, meteorológus.
Üdvözlök mindenkit. Szia.
És egyébként butaságot mondok, hogy nem évtizedes távlatban, hiszen pont az apropó, amiért hívtunk és elkezdünk beszélgetni sok mindenről, az az, hogy a 24.hu egy interjú jelent meg veled valamikor nyár végén, amiben meglehetősen apokaliptikus jóslatokat tettél, és ezt nem csak az újatba szoptad ki, hanem konkrét kutatási eredmények alapján, miszerint le fog állni az Észak-Atlanti áramlat záros határidőn belül, és az nekünk nem lesz olyan nagyon jó itt Európában.
Szerintem ez bevonul a médiatörténelem egyik legerősebb hellójába, tehát hogy így,
leghosszabban biztosan.
És innen indulunk. Amúgy sziasztok, én gyorsan köszönök, mert tényleg rég találkoztunk, és szeretném megköszönni a sok jövő zenéssel, akikkel a nyári konferenciákon, koncerteken találkoztam, mert alkoholizmusba taszítottak, de szuper jó volt.
Így van.
Mi legyen ezzel az amok jelenséggel?
Csapjunk bele a közepébe szerintem. Aztán majd azt is megbeszéljük, hogy működik a meteorológia tudománya, honnan tudjátok egyáltalán, hogy esni fog holnap, vagy nem, de hogy ez annyira izgalmas rögtön az elején ez a jóslat, hogy szerintem vágjunk ebbe bele. Én ugye a cikkben azt olvastam, hogy dán kutatók jutottak legutoljára most arra az eredményre, hogy ez az Észak-Atlanti áramlat leállása, ez nem majd 200 év múlva lesz, hanem akár egy-két évtizeden belül is megtörténhet.
Igen, ez egy jelenlegi állapot, hiszen ennek már voltak előzményei is, ennek a tudomány szegmensnek is egy evolúciója van, úgymond, hiszen ha megnézzük ugyanannak a tudósnak a publikációit, aki épp az amokot kutatja, visszamegyünk mondjuk 15 évet a múltban, akkor azt vehetjük észre, hogy egyre magabiztosabbá vált a egyre több adat birtokában, itt mondjuk egy német úriemberre gondolok, mert Potsdami Egyetemen folyik például ennek nagyon komoly kutatása, és ő nem merte kimondani a számot, már 2017-18-as publikációkban is voltak grafikonok, amik különböző irányba mutattak, de a középértékük azok az 2050-2060-ra mutatott, tehát ugyanazokkal a számokkal dolgoznak, tehát egy dolog ma lehet bízni, hogy rosszak a mérések, úgyhogy nyilván mindig bizakodik az ember, de igazából ez egy fordulópont, és a fordulópontokból számos van itt a föld éghajlatának tekintetében, tehát most kiragadtunk egyet, de igazából az elsőt nagyrészt már is léptük, és ez az északi sarki tengeri jégnek az olvadása. És ez is összefüggésben van egyébként az amok leállásban. Ez egy dominó hatásként vizsgálhatjuk, amit a dominó kezdeti lökése természetesen a felmelegedés.
Uh-huh. Földrajzozzunk már egy kicsit, hogy mi is ez pontosan. Ugye van egy... mondd el inkább te. Tehát, hogy mi is az Észak-Atlanti áramlás, mi van attól délre, hogy befolyásolja ez az éghajlatunkat. Van a Golf-áramlat, ugye?
Igen, tehát alapból van egy globális vízkörzés a Földön, ez olyan, mint az emberben a vérkeringés, tehát gyakorlatilag, hogy ne legyen hideg a kezünk, meg egyáltalán tudjunk mozogni, ahhoz szükséges ez. A Földön pedig azért szükséges ez, mert ha megnézzük a kontinensek eloszlását, az nem szimmetrikus észak és dél között. A déli féltekén több óceán van, mint északon, és az óceán az sokkal több hőt tud elnyelni, mint akár a levegő, akár a szárazföld. És ennek a kiegyenlítésére bizony az óceáni áramlatok kell ezeket megtenniük, és Azért, mert az egyenlítő környékén feláramlik a levegő, utána pedig a rák, illetve baktérítő irányába szétáramlik. Tehát nagyon kicsi a keveredés, a légkör keveredése az északi és déli félteke között, tehát a kiegyenlítő áram az víz közegen megy keresztül, és akkor eljutunk, hogy ennek a nagy globális szállítószalagnak a golfáramlat is része, ami a mexikói öbölből indul, és az észak-amerikai partokat követve megy észak-kelet felé, és utána pedig átneveződik észak-atlanti áramlattá.
Az hol? Grönland magasságon?
Délebre. Tehát valószínűleg ott a, pontosan nem tudom a fokot, de a mérsékelt övben neveződik. Aha. Tehát a trópusokon nevezik golfnak, és utána a mérsékelt égövben észak-atlanti áramlás kell legyen, és akkor ennek a vége az észak-atlanti bukó áramlás, amit én neveztem el így, mert valójában az angol rövidítését használják az amokot, és valójában ez azért bukik le a víz, mert a trópusokon a víz, a tengervíz melegebb, mint északon, valamint sósabb, mint északon, és ugye, mert a trópusokon párolog a tengervíz, sokkal inkább, mert melegebb, magasabb a párolgása, és ezért a só meg nem párolog el.
Tehát, de akkor várjál, akkor nem ott kéne sósabbnak lenni a délen?
Ott sósabb, tehát sósabb és melegebb.
Tehát, ott sósabb, melegebb, itt meg kevésbé sós és hidegebb.
Így van. És ahogy megy észak felé, egyre inkább hűl ki, a sótartalma megmarad, tehát egy idő után elkezdi húzni lefele a só a vizet, ilyen egyszer kifejezve, és lebukik mélybe, és elindul a mélyben délfele, és valójában az Antarktisznál köt ki, ahol nem tud átmenni a túloldalra, mert az Antarktisz az bizony szilárd alapzattal rendelkezik, nem úgy, mint északon, mert az északi sarkvidék alatt nincsen szárazföld, tehát ott akár át tud menni a túloldalra is ez az áramlat, részben legalábbis, és emiatt ott van egy erős föláramlás. Tehát most minden összefügg, ahogy nagy örök gondolatot elsüssem, és azáltal, hogy itt északon kevesebb víz bukik le, ott kevesebb víz bukik föl, és ennek köszönhetjük például idén, legalábbis részben, hogy az Antarktisz környéke túlmelegedett. Tehát nem bukik föl az a hideg víz olyan mennyiségben, mint ahogy szokott. És gyakorlatilag ez azért ilyen gyorsan következik be, mert a víz az egy közel összenyomhatatlan közeg, tehát hogyha a víz ott nem megy be a csőbe, akkor itt nem jön ki a csőből, tehát az északi és déli sarkvidék szinte rögtön tud egymásra reflektálni.
Uh-huh. Hogy megint azt a izébe vagyunk, fő vagyunk pörögben, meg előtte beszélgettünk, de hogy te ebből írtad a doktoridat is, ugye?
És akkor nem vagyok doktor.
Nem, de erről írtál
dolgokat. Ha írnék doktorit, akkor abból írnám, hogy mióta befolyásolja az emberiség az éghajlatot? Különböző dolgok elégetésével.
Jó szakirodalma van, meg az éghajlat, hogy befolyásol minket, ugye a jégkorszakok sora, meg ilyesmi.
Pont azt még messzebbre elveszhetünk vissza.
Igen, hát a természet. Jó, én az emberi részével az elmúlt 12 000 évben jól ki lehetett mutatni, hogy reagál az emberiség, vagy sem régészeti tanulmányunk. Azt akarom csak kérdezni, vagy így azt értjük, hogy az előttünk álló nagy kihívás a klímaváltozás. Sok szempontból el lehet vitatkozni azon, miért, hogy, stb. Megvan, tudjuk azért, hogy miért van. De most te arról beszélsz, hogy van a legösszetettebb környezetünk a világon, a Föld, van millió hatás, és van ez a vizeknek ez az úgymond természetes mozgása. Van nekünk egy globális felmelegedésünk, és annak sok rövidtávú hatás, nem tudom, túl meleg a víz, rossz a halaknak, és akkor az az áramlás, ami alapvetően természet, vagy fizikai alapú, tehát a hidegtől a meleg felé, a sótartalom, stb. Most megváltozik, ugye ezt meséled? Hogyha ez igen. az áramlásnak eddig az volt a funkciója, hogy kiegyenlítse, most csak direkt kérdezek butaságot, csak készítem, csak miért nem baj? Miért baj az, hogy leáll az áramlat? Hogyha eddig az volt a, úgymond, baja, hogy egy hidegebb, ott melegebb, most meg nem, tehát az akkor megáll, és akkor mi van? Miért baj az, hogyha mindenhol ugyanilyen meleg a víz, vagy ugyanilyen hideg?
Hát alapvetően nem baj, tehát minden megy, ennek extrémebb példái is voltak már a történelemben, a világtörténelemben, tehát itt az a kérdés, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni a megváltozó körülményekhez. Tehát most, hogy az ember okozza ezt a változást, vagy természetesen megy végbe, az szerintem ezért fölösleges is vitatkozni, mert itt igazából az alkalmazkodás kéne a fókuszban legyen már, és hogy ehhez a megváltozó körülményekhez például mi emberek tudunk-e alkalmazkodni, mert például a növények nem, tehát őknek nincs lábuk, tehát ők a tölgyfa nem tud odébb sétálni arra a klímára, ahol megszokott, és most egy kicsit odébb megy, mert az amazonasi esőerdő áttelepítése is egy elég komoly projekt lesz, hogy a jaguárt oké átviszik, meg a lajhárt, de mondjuk azokat a 60 méteres fákat nem biztos, hogy át tudják rakni. Hát ennek már ott vannak a következményei, folyamatosan ég az Amazonas, tehát akkor asszály van, ami legalább 150 éve nem volt, tehát ez is összefügg ezzel a sztorival, nem hiába ezt az amokot nevezik a forduló pontok keresztanyjának, tehát hogy ő befolyásolja, először én sem értettem, hogy mi köze van az Amazonas első erdőknek, hogy most ott asszály van, és egyébként az El Niño-ba asszály szokott lenni, de nem ekkora. Tehát az El Niño egy pár volt a 150 év alatt, mióta ekkora asszály viszont nem volt. Tehát megnéztem a nagy felbontású műholdképet, és tényleg szemmel látható, hogy a hol van a folyónak a partja, és hol van benne a víz. Úgyhogy ez szenzációs, és hát amikor látni egyáltalán, mert akkor a füstfelhő van az Amazon esőerdő környékén, hogy gyakorlatilag olyat kevésszer látunk, hogy nem takarja el füst.
Térjünk egy kicsit vissza szerintem az alapkérdéshez, tehát hogy amennyire én ezt olvastam, a golfáramlat maga az nem tud leállni, mert hogy azt azért a földforgása hajtja alapvetően, viszont ez az Észak-Atlanti az le tud. Mi lesz, hogyha először is, tehát hogy, mert ezt az eredetileg úgy volt, hogy majd egyszer az életben, de most ugye te azt mondod, hogy ez nem egyszer az életben, hanem még a mi életünkben is simán elkövetkezhet. Hogy látod, hogy hol tart most ez a folyamat? Ugye van ez a búgócsigás példa, ami nagyon gyönyörű, szép példa. Ezt elmondod?
Inkább elmondok, hogy változatos legyen, elmondok egy másik példát, amit a saját...
Jó, a manóba.
Saját életemben történt meg. Én kerékpárra jártam a vasútállomásra gimi alatt, és azzal szórakoztam, hogy hazafelé minél több távot tegyek meg, tekerés nélkül. És egy jó kis hátszeles északnyugati szél volt, egy nagyot lögtem a biciklin, és leszakítottam vele a pedált ezzel a tekeréssel.
Mondjuk akkor el volt-e kényszerítve a gurulásra, tehát hogy...
Igen, csak hogy én már éreztem, hogy ebből perecelés lesz, de azért nyilván próbáltam ösztönből magamat a biciklin tartani, de egyre nagyobb kilengésekkel sikerült ezt megtennem. Tehát ha kívülről rögzített volna egy kamera, azt látta volna, hogy egy pillanatképpen, hogy tök egyenesen állok a biciklivel, valamikor kilógok balra, kilengek balra, és egyre jobban, nagyobbak ezek a kilengések, és aztán utána meg is lett a új egyensúly állapotom lenne az aszfalton. Tehát az is egyensúly állapot volt, hogy tekertem, utána a másik egyensúly állapotom pedig a bicikli mellett lenne az úton. Úgyhogy ez az, amikor nyilván vasútállomásról elindultam, nem gondoltam azt, hogy nem otthon lesz az új egyensúly állapotom a vacsoraasztalnál, hanem lenne az aszfalton, úgyhogy ezek a varianciának a növekedését tapasztalhattam meg személyesen, tehát hogy egy egyenletes állapotból egyre nagyobb kilengésekkel fölveszi az új állapotát. Tehát ugyanezt történik itt is, tehát hogy már a középkorban is voltak kisebb kilengései ennek az áramlatnak, tehát ez évszázadok óta folyik, és a végső stádium, amikor exponenciálissá válik a lassulás, az a látványos. Tehát addig lehet szkeptikusnak lenni, még most is természetesen, egészen addig lehet szkeptikusnak lenni, amíg leállt, utána pedig lehet valóságot váltani. Tehát, hogy akkor valójában olyan messze van, hogy ez csak a hírekben van, ez annyi mindenben igaz ez, hogy ezt a Bábel tornyát alkotjuk gyakorlatilag, hogy különböző valóságokat alkotunk. Természetesen ez nincs másként ebben az áramlás viszonyában sem, és ebben van gyújtóanyag is, hiszen ha valaki más modellt használ, nézzük az IPCC-t, szerintem mindenki egyikünk hallott róla, ez az éghajlat...
Mondd, mi az?
Éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület, aminek épp most van a COP28-as találkozója, és most fogják megmenteni biztosan az emberiséget.
25 ezer részvevővel.
Legalább. Igen.
Tehát ezt úgy képzeld, hogy 25 ezeren ott vannak. Mindegy. Mindenki szóhoz jut, és elmondja a véleményét.
Szóval ők 6-7 évente összeállítanak egy összefoglaló dokumentumot. A legutóbbi az 2022-ben született, és abban mit ad Isten, szó van erről az amoknak az állapotáról is. Ők is lefuttatták a kis modelljüket, és szépen önálluk is lassul az áramlás. És ez amiatt van egyébként, hogy először elmondtam, hogy az északi sarkvidék jege csökken. Ez azt jelenti, hogy ott jobban melegszik, mert több hőt tud elnyelni az óceán, mint a hóval borított jégfelszín. Tehát a hőmérséklet különbség az egyenlítő és a sarkvidék között csökken. Ezáltal ennek az áramlatnak alapból kevesebb hőt kell vinnie. Ez kimutatható az IPCC modellfuttatásában is. És különböző szenáriók szerint, hogy mennyi lesz még az emberiségnek a különböző üvegházgáz kibocsátási tevékenysége, attól függően a lassulás különböző mértéket ölt. És a legjobb szenárió szerint is több millió köbméter fog másodpercenként veszteni. Egyébként olyan 18 millió köbmétert visz másodpercenként ez az áramlat, és nagyjából 2 és a 18 közötti csökkenés lehetséges. De az a furcsa dologba, hogy nincs az IPCC jelentés, vagy az IPCC jelentésnek a apró betűs részében, vagy leírásában benne van, hogy ők például Grönland olvadását nem vették figyelembe a modell futtatásakor. Tehát ilyen apróságot kihagytak.
De hogy? Miért?
Mert a klímamodellezésnél bizonyos egyszerűsítésekre vannak kárhoztatva, hogy ne túl kaotikus eredményt kapjunk rövid távon. Ez az időjárás előrejelzésnél is egy problematika, hogy például a múlt csütörtök pénteki csapadék, amit Magyarországon történt, és úgy gondolom elég rendhagyó volt, hogy 30-60 milliméter így lezuttyant november végén, december elején, ez 12 nappal előtte 1% valószínűséggel sem volt benne az előrejelzésben. Tehát mivel a valóságot nem ismerjük, most sem teljesen, mivel itt ez a hőmérséklet, amit van a szobában, nem megy be a számítóközpontba, és még nagyon-nagyon-nagyon sok adat nem megy be a számítóközpontba. Különböző matematikai, fizikai egyszerűsítések vannak ezekbe a modellekben. Emiatt pedig hibák vannak, keletkeznek benne, és ezt úgy pótolják, ami, hogy mesterségesen hibákat tesznek bele, hogy mi lenne, ha itt rosszul mérnénk egy kicsit, ott ez az ensemble, vagy valószínűség előrejelzési mezőt alkotják meg, ami egy valószínűségi mező, de nem a valóság. Tehát, és itt bújik ki a szög a zsákból, hogy valójában ebben a valószínűségi mezőben, ha lottóhúzás történne, akkor ott a 90-es lottósorsolás, tehát azt is definiáljuk, akkor nyugodtan a 102-es számot kihúzhatnánk. Tehát ez történt múlt csütörtök pénteken is, tehát én megnézem, 14 napos előrejelzést készítenek, én megnéztem volna 14 nappal korábban, ilyen extrémum nem lesz benne, mert ennyire nem tudják megperturbálni, vagy nem akarják, mert akkor viszont akkor a káosz következne be a az első vagy második napon, hogy semmi értelme nem lenne a valószínűség előrejelzésnek. Tehát valahogy így le kell vágni a felső, alsó részeket, tehát kicsi kompromisszumokra kell törekedni. Ezáltal a legnagyobb időjárási szélsőséget, például egy árvizet nem tudunk 4-5 napnál távolabb időtávra. Vagy ha benne van nagy valószínűség egy árvíz 14 napra, az már nagyon rossz. Tehát akkor ott olyan szélsőség fog bekövetkezni, ami már, hogy az esetek többsége azt mutatja, hogy itt árvíz lesz, akkor már a homokzsákokat sem szabad pakolni, hanem
menekülni kell egyszerűen.
Igen, mert az még tovább fog akkor erősödni.
De, ez meg minden modellalkotásnak végig is a bevitt változók meg a becslések befolyásolják. Tehát most mennyi üvegházhatás lesz, mit vegyek figyelembe. De pont ezért itt a képzett jövőkutatóként, itt András, ezért szeretjük a trendeket nézni, de olyan trendünk mindenképpen van, hogy melegednek. Tehát olyan trendünk mindenképpen majd lassul és változik ez a folyamat. Tehát egyrészt az is kritikus, hogy mikor lesz, de ugye, és erről te is sokat beszélsz, ami tök pontos, hogy nem az van, hogy most 20 évig minden ugyanolyan, és egyszer csak nagyon más tesz, hanem maga a trend az van. Tehát, hogy például az asszályok, hogy ebből akkor azt most így európaiként, vagy bármilyen kontinensen élő humánként, tehát mit érzékelek? Azt érzékelem, hogy oké, valahol az óceánban változik bizonyos mértékben, amit folyamatosan figyelni kell, ezre pontosabb az előjelzés, milyen régóta nézem, de mit érzékelünk majd mi ebből az egész változásból?
Tehát először az első felére, mert ott is éreztem egy kisebb kérdést, hogy trendszerű a változás. Igen, tehát például az IPCC jelentésben is, megnéztem a 2007-es jelentést, ami szintén készítette ugyanígy egy grafikont, hogy milyen lesz ennek az amoknak a sorsa. Hát az gyakorlatilag ki se adtam volna, mert ez ilyen teljesen, mint egy zörej. Különböző futtatások, valamelyik stabil, valamelyik leesik, de olyan óriási kilengésekkel, hogy ez nem is...
De amúgy is illik több forgatókönyvet fölvázolni, minimum 3-at, a felső értéket, alsót, és ha
most igen, is van jó,
csak hogy mesélem a hallgatóknak.
Természetesen, igen, köszönöm a kiegészítést, tehát sok forgatókönyv van, és abból nem lehetett kiolvasni épkézláb gondolatot, nem hiába, én is elég szkeptikus voltam 15 évvel még a dologgal kapcsolatban, és most 2022-re említettem, hogy milyen csökkenést jelez a modell, annak ellenére, hogy még a Grönland olvadása mindig nincs benne, tehát csak annyi, hogy hát ez negatív hatással lehet rá, ennyi. Tehát majd a 27-es jelentést rendszerűen majd kivárjuk, és fölrajzoljuk előre, hogy mit szerintünk mit kéne látni abba a 2027-es jelentésben.
Bocs, hogy így megint kérdezek, csak ugye az sem, ugye a trendeknél van egy másik kihívásunk, hogy mi az ok és mi az okozat. És ha jól értem, azért ez okozat most az Atlanti-óceán áramlás, az amok, tehát az következmény, tehát az történik, hogy zajlik egy globális felmelegedés, vagy bármi, és amiatt, vagy ő a kiváltó ok, tehát hogy ő a tengerek miatt létrehozza az asszályt, vagy ezek egyszerűen csak egymás mellett futó, amúgybaszerű trendek.
Igen, ez nagyon jó tisztázni, hiszen van egy globális trend, ez a felmelegedés, az, hogy egyre több hőt tartunk itt a Földön, hiszen a metán, a széndioxid és a dinitrogénoxid azok fűtő hatással vannak a légkörre. Van egy másik gáz, ami most került előtérbe, ez a kén-dioxid, ami pedig a felhő képződés elősegítése miatt pedig gátolja a hő beérkezését. Tehát talán ezek az éghajlati szenáriók szempontjából például ugye, valamelyik olajcég is készített már 70-es években is előrejelzés, és mutatják, hogy milyen jó. Én azt mondom, hogy szerencsés volt, hiszen állandónak vette ezt a kén-dioxid kibocsátást, és nagyjából az is volt az utóbbi évekig, hiszen Európában és Amerikában az utóbbi 30 évben tisztult a levegő, kevesebb kén-dioxid került a levegőbe, Indiában, meg Kínában, meg Afrikában pedig növekedett, tehát úgy globális hőmérsékletet ez ugyanakkora hozzájárulása volt. Tehát ez egy szerencsés volt, tehát ha az ember mélyebben belemegy, akkor nem messiásként mondja, hogy ez milyen jó volt az előrézés, hanem csak szerencsésen állandónak vett hát meg változót.
Ez azért is jó, én azért szeretem ezt a példát, mert igenis hatással vagyunk. Tehát sokan lebecsülik, hogy úgyse változik semmi, csak duma van róla, de igenis a zöld energiára való áttállás, bizonyos szabályozások, bizonyos kémények azért igenis tudtak hatni.
Igen, tehát van bizonyítékat is mondok, tehát a kén-dioxid esetében vajon miért Európában a legnagyobb a melegedés az összes kontinens közül?
Miért?
Mert itt esett vissza közel negyedére a kén-dioxid kibocsátás 1990 óta. Itt már Európában mindenütt meghaladtuk a 2 fokot. Tehát ugye a globális felmelegedésnek a szintje az tavaly olyan 1,20 körül volt, 1,2 fok. Most 1,4-1,5 fok lesz ez az idei év, és a jövő év az inkább 1,6-1,7. Nem lesz azért ilyen gyors az egész
folyamat. De hát 20-30-ra kell 1,5-nél lennünk.
Én úgy gondolom, hogy már itt fog egészen 28-30-ig, egy következő erős El Niño-ig, ezen az 1,4-1,5-ön fogunk most már. Tehát, hogy ezen lehet még a tizedekkel kozmetikázni, hogy jaj, csak 1,38, 1,47, 1,39, és akkor ezeken lehet lovagolni, de valójában technikailag elértük a 1,5 fokot, és ezen a környéken fog 2030-ig körülbelül ugrani, és a következő El Niño-nál már, ami 6-8 évenként beszokott következni, 16-ban volt a legutolsó, előtte egy közepes volt 2008-2010-es évben, tehát 6-8 éven, tehát a 30-os évfordulóra már nem az 1,5-öt fogjuk, hanem utána már az 1,6 1,8-as szintet fogjuk megugrani, úgyhogy én ebbe nem vagyok a mainstream-mel egyetértő, mert hogy ez ilyen lépcsőzetesen halad, és valami kiváltja általában ezt a lépcsőugrást, és épp idei évben vagyunk ezen a lépcsőugráson.
Mielőtt, bocsánat.
De még nem válaszoltam Árpi előző kérdésére sem, tehát hogy van a globális trend, ott hagytuk abba, tehát a felmelegedés.
Sorrendben.
És van egy lokális trend, tehát hogy az amoknak a lassulása okoz egy hűlést Grönlandtól délkeletre. És ez a hűlés pedig egy ilyen kék színű, tehát nyilván a hőmérsékleti térképekre gondolunk, kék színű, az óceán mindenhol kék, tehát egy kék foltot, ez a cold blob nevű, így nevezték el, az azért feltűnő, mert mindenhol piros a térkép, tehát az egész északi féltekén, és ez a kis folt pedig kék színű, ami azt reprezentálja, hogy kevesebb már az érkező hő, és ott nyilvánul ez meg, ahol ennek az epicentruma van. És minél távolabb vagyunk ettől az epicentrumtól, annál kevésbé érezzük hatását. Tehát egy globális trenddel nem kiváltójaként, hanem összhangban gyakorol, vagy egymás mellett épül fel egy lokális, aztán egy regionális, és aztán már az egész földre szintén kiterjedő, majd globális trend. Tehát csak egyelőre még ugye az erősebb kutya alapon
mi lehet
a globális...
Csak viccelünk, ne haragudj, trollkodunk.
A globális trend még felülkerekedik, de ahogy ez a lassulás tovább zajlik, ugye ebből a szenáriók csak annyi különbséget adnak, hogy ki milyen adatforrással dolgozik, én úgy gondolom, egyre inkább érezhetjük a hatásait. Most például, aktuális példa, aki akar, nézze meg a hőmérséklet térképet Európában, Skandináviában, jelenleg az átlagoshoz képest 16-18 fokkal elmarad a hőmérséklet a szokásostól. És ez a hőmérsékleti anomália még fokozódni fog a következő napokban, mégpedig Oroszországban lesznek olyan helyek, ahol mínusz 20, mínusz 30 fokkal lesz alacsonyabb a hőmérséklet az átlagosnál. Tehát ezek azok a események, amire azt mondja a paraszt bácsi az állatkertbe a zsiráfra, hogy ilyen már pedig nincs. Tehát, hogy ezek az anomáliák nem szabadna ott lenni a térképen, mert ez a globális felmelegedéssel fokozódnak a szélsőségek, tudjuk, fokozódnak a szélsőségek. Na de, hát az a vidék melegedett a legjobban, ahonnan az a levegő jön, tehát ahol elolvadt a jég. Most ezt magyarázzuk a melegedést, most hát azért van ott most hideg, mert idáig meleg volt. Tehát ez már egy, úgy gondolom, hogy nem lehet önmagában megmagyarázni ezt a óriási anomáliát. Tehát, hogy érzékeltessem, Magyarországon, ha 10-12 fokkal eltér az átlagostól a hőmérséket, akkor ott rekord közelében vagyunk, mint múlt héten ugye 18 fokkal megdőlt a hőmérsékleti maximum rekord, az átlag meg 6-8 fok, tehát 10-12 fokkal volt melegebb ott Békés Csabán meg a környékén a hőmérséklet.
Igen, ezt gyorsan tisztázzuk is, hogy ez a múlt héten volt ez a jelenség, hogy itt Budapesten mi fáztunk, mert zuhogott az eső ugye pont múlt pénteken, december 1-én, és volt 0 fok hozzá, vagy 1-2, de az országnak a déli kis sávjában ott meg 18 fok volt, valamiért így alakult.
Itt ugye az izgalmas, és ugye jött a biciklis példa, így bepillanthattunk a szigorú gyerekkorban, amiből én is szoktam. Ugye lehetett volna ezt az autós, klasszikus, kicsúszásos és jégizé, hogy elkezd a farat pattani, vagy amikor az erős autóval valaki elindul, azt az össze szokta törni, hogy mikor sokan a globális felmelegedéstől gondolkodnak, hogy beszélnek, és ez az 1,5 körüli, ez is bevonul szerintem, vagy már bevonult a közbeszédbe, erről beszélünk, hogy mennyi lesz, hitvallások vagy sem, de van egy trend. Hogy azt kell megérteni szerintem, vagy nekem az olyan izgi volt még annó, nekem szerintem apum mesélt ezekről, hogy ez nem azt jelenti a globális felmelegedés, hogy mindig mindenhol az van, mindig egy picit melegebb van. És akkor miért baj az, hogy 1,5 fok? És azért jó az amok megközelítés, mert mutatja, mennyire összetett a Föld, és hogy ez igenis lecsapódik abban, hogy igazából a szélső értékek nőnek meg. Tehát nem egy egyenletes változás van, és lesz egy trópus, hanem szélső értékek, és van, ahol bizonyos pillanatokban hidegebb van, mint valaha. Van, amikor meg jóval melegebb, és ez a szétcsúszás az, ami szerintem az alkalmazkodó képességet fogja próbára tenni, mert ahhoz alkalmazkodni, hogy egyirányú trendváltozás, ahol sokkal könnyebb, mint egy kétirányú trendváltozás. Nekünk nem ahhoz kell hozzászokni, mindig melegebb lesz. Jaj, hányan hívtak föl nyáron? Hát Arpad azt mondta, hogy klímaváltozás van, azt én, amikor nyaraltam, hideg volt. Hát mondom, én mindig azt mondom, hogy a szélsőséges időjárási körülmények száma háromszorozódik meg, össze-vissza beszélt. Szóval azt kell megérteni, hogy ez pont az atlanti áramlásnak, amiről beszélsz, ha jól értem, az azt okozza, hogy néha marha hideg lesz, néha marha meleg.
Hát általános iskolában vagy gimnáziumban, nem is tudom, tanultuk azt, hogy ez az észak-atlanti áramlás Nyugat-Európát télen fűti, nyáron hűti. Tehát ez ilyen alap...
Erre még én is emlékszem.
Igen, ó, abszolút.
Ez minden földrajzkönyvben benne van, hogy elolvastátok-e, vagy sem, az egy más kérdés.
Földrajzból jó voltam.
De na ez az alaptézis bukik meg. Tehát, hogy azáltal, hogy a fűtése télen alább hagy, hát csavarják le a rezsót, ugye ez a millió köbméterek hiányoznak, amik itt klimatizálnák nekünk a hőmérsékletet, hiszen ha átnézünk Kanadába, ott télen, egy január 17 fokkal hidegebb a hőmérséklete, mint Nagy-Britanniának. Tehát ennyit fűt náluk.
Holott nagyjából azonos szélességi...
Azonos szélességi körön vannak.
A szélességi körök amúgy is becsapósak. Én nagyon sokszor szoktam trollkodni barátokkal, hogy ja, nem is tudtad, hogy azon a szélességi körön van, és annyira más az éghajlata. De ez azért is kérdeztem az okokozatot, meg mondtam ezt a széthúzást, hogy ugye már hogyha megértjük a jelenséget, és látunk egy trendet, próbáljunk felkészülni, megalakítani a jövőt. És nagyon nem mindegy, hogy azt mondom, hogy az atlanti áramlás okoz valamit, amok, vagy az 1,5-nek a fölfelé kúszása. Magyarul, hogyha az 1,5-öt most megoldom, most csak játszadjunk, az 1,5-öt leviszem, vagy a 2-t leviszem 1-re, 20 éven belül, mert nem tudom, mit csinálok, akkor az azt jelenti, hogy minden visszáll, szép lassan, vagy azt jelenti, hogy amúgy nem, mert ezek nem így működnek. Tehát...
Igen, tehát erre is olvastam modellezési információt, hiszen ilyet is készítettek, hogy mi lenne, ha tovább megyünk, és megnégyszerezzük a széndioxid egyenérték. Most duplánál tartunk, tehát összesen, tehát a széndioxid, a metán és a dinitrogénoxid, nem a széndioxid, az kb. Másfélszerese a 1800-as évekhez képest. És de a metán és a dinitrogénoxiddal nagyon jól állunk, tehát az nem is lineárisan, hanem közel exponenciális.
Hát a tehenek sokat segítenek.
Meg a műtrágyázás. Igen, az...
Tehenekre meg olvastam a... valami megoldást különben.
Műtrágyázott tehenek.
Elveszik az uralmat.
Nem, de egyébként tényleg majd lehet, hogy kellene biológust is ebben a témában is hívni, de egyébként valami rémlik.
Összefingják.
Nyáron én olvastam egy cikket, hogy most talán találtak valami olyan, nem is tudom, táplálék kiegészítőt, vagy mindegy, szóval a lényeg az volt a cikknek a kicsengése, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy az összes szarvasmarhát ki kell pusztítani a földön, ahhoz, hogy jó legyen.
Hanem... Sok apró megoldást tesz, ami így összeadódik. Igen, de miért annó, bocsa kitérője, de én még 10 évvel ezelőtt, mikor voltak ilyen trendjelzések, egy idejében szoktam azt, hogy hát a úgy megdrágul, csak hogy hát milyen sikeres stratégia lenne, mindenki vega lenne. És amúgy mondtam, bármilyen előrejelzés, klíma, ilyesmi, mindenki hótnyugis volt. Akkor még nem foglalkoztak ennyit az emberek, erre mindenki pölcsülte az agyát. Tehát, hogy nem áll. Tehát az hamburgeremet nem. És hogy akkor is azt mondtam, hogy nem az van, hogy akkor nem lesz úgy, meg mindenki vega lesz, meg ne is legyen mindenki vega. Holnaptól például mindenki vega lenne, kipusztulnánk, mert nincs annyi ilyen cucc, hanem az van, hogy látod, megjelent a műhús, az a hazú, drágább, kevesebbet persze. Tehát ember elkezdi igazgatni ezeket, csak hogyha készülünk a trendekre, akkor az izgi benne, hogy mit hol pöcköljek meg, hogy egy kicsit segítsek. És ezért próbálom az okokozatot megtalálni, hogy nyilván, ha odafigyelek, kevésbé szennyezem a környezetem, ha a fölösleges termékeket nem vásárolok, azzal is könnyítek meg egy táplálékkiegészítővel, de hogy ezekkel a nagy globális természetekkel néhány embernél klímaszorongók között azt érzékelem, hogy ők már azt gondolják, hogy ezek már ilyen valamiféle, szinte már ilyen vallási szintű folyamatok, tehát megállíthatatlan, nincs rá hatásunk, és ezt én nem fogadom el, mert például az előbb is láttuk az ipari szabályozásnak, volt rá hatása.
Úgy gondolom, ez jelen léptékben túl lassú. Tehát ahogy zajlik ez, ennyi idő nincsen rá. Nekem ez a hitbeli ellenvetésem, tehát hogy lehet apró lépésekben haladni, ha még évszázadaink lennének a változásig. Így én azt mondom, hogy mivel a százalékok azért elég magasak, tehát az a repülőgépes hasonlat, hogy ha 10% esélye lenne, hogy ez a repülőgép lezuhan, akkor fölülnél le rá, tehát itt azért legalább erről a nagyságrendről beszélünk, és évtizedes nagyságrendbe, tehát érdemes azért az adaptációra és hangsúlyt fektetni, nem is kicsit, tehát az, hogy abban reménykedni, hogy nagyon gyorsan vega vagy akármilyen elektromos autótól kezdve rengeteg mindenne lehet próbálkozni, de hogy amellett pedig nem csinálni semmit, ha mégsem sikerülne mondjuk mindenkit beterelni ebbe a, én úgy mondom, a tevét átvinni a tűfokán, egy kicsit könnyebb feladat volt. Úgyhogy ezért fel kell venni a fonalat ebbe az irányba is, hogy szerintem megvannak erre a módszerek egyébként, tehát szárazságtűrőfajok, a mi klímánk az mondjuk Kazasztán irányába megy, tehát ezek a türk államok felé, ha közeledünk, akkor mezőgazdasági...
Vagy Szkopje időjárással lesz budapesti egy ilyen 10
bocsánat, éven belül. A közbevetésért, ennek mindenképpen szenteljünk egy kicsit majd hosszabb időt. Csak mielőtt átevezünk erre, hogy valójában akkor majd itt mi lesz a pontos, nem pontos jósatot nem tudunk, de hogy mi a trend, és erre hogy lehet felkészülni. Egy-két olyan fogalom, hogy emlegetjük másfél fok, két fok, mihez képest? Mert az egy dolog, hogy gondolom az elmúlt 101 néhány évből vannak egészen pontosan mért Celsius fok adataink, de tehát, hogy egész pontos adatokat tudunk ma már valahogy így következtetni mondjuk 1000 évvel ezelőtthöz képestre is, vannak erre módszereink, vagy valójában ez tényleg mondjuk az 1880-as méréshez kell. Egyáltalán mikor kezdték mérni a hőmérsékletet így?
Az első mérések azok már az 1600-as, 1700-as években voltak, de a kiterjedt mérőhálózatok ott az 1800-as évek közepétől kezdődtek. Például a meteorológiai szolgálatot Magyarországon 1870-ben alapították, tehát... Ez erről
van, van egy ilyen ideánk, hogy minden az 1880-as években indult el, amivel ma most csak ilyen belső, csak ezért mosolygunk ennyire.
Igen, mert hogy bármiről bármilyen vendéggel beszélgetünk, általában mindig a 19. század végén. A műtárgyak
digitalizáció értekezve, stb. És ez azért jó, mert annó én is mindig ezt az átomot mondtam, és akkor jó így megtalálni. Ez nem azt jelenti, hogy te azt mondtad, hogy 1880, hanem csak az, hogy azért örülünk ilyen.
Na, de hogy a másfél fok, két fok, az egyébként mihez képest van?
1850-1900-as átlaghoz viszonyítva. A felmelegedés sem akkor indult egyébként, tehát az ipari forradalom korábban beindult, csak a körülbelül egy 2-3 tized már akkor benne volt a melegedésben. Ez pedig a évgyűrűkből az óceán ajzatának az üledékéből, és az Antarktisz, Grönlandnak, meg a különböző gleccsereknek a mintáiból vett adatokból.
És az évgyűrűkből például azért, mert hogyha melegebb volt, akkor vastagabb az évgyűrű, mert többet nőtt a fa?
Csapadék, inkább a csapadék az, amitől vastagabb lesz az évgyűrű, és akkor a csapadékos év az általában hűvösebb is. Tehát... inkább így van összefüggés. Értem. Mert a sugárzása általában a mi klímánkod nincs. Tehát, hogy nem nő meg a kukorica, mert annyira sötét volt az ég, ilyennel még kevésszer találkoztam. Tehát inkább az szokott lenni, hogy nincs eső, és azért így kukorica. Értem.
Másik fogalmi kérdés, El Niño. Erről is olyan sokat beszélünk, de hogy ez tulajdonképpen micsoda, az biztos nem tudja mindenki. Például én sem vagyok egészen biztos benne.
Az El Niño, azaz Enzo, a déli oszcillációnak az egyik fázisa, ez a csendes óceánnak a trópusi területei, ez több 10 millió négyzetkilométernyi terület, ez ugye ott a Polinész szigetvilág és Dél-Amerikának a nyugati partjai között terül el, és attól függően, hogy a passzát szél milyen erős, tehát ez a keleti eszelekről van szó, a tenger felszínét azt jobban hajtja keletről nyugatra, vagy kevésbé. Ha jobban hajtja, akkor több hideg víz áramlik föl, akkor La Niñáról beszélünk, és negatív lesz a hőmérsékleti anomália a térségben, míg ha gyenge a passzát, akkor ott marad közel egy helyben az a víztöveg, és a napocska pedig süti, túlmelegszik, és El Niño pozitív anomália jön létre, amely jelenleg is tart, június eleje óta vagyunk benne az El Niño fázisban, most közeledünk a csúcsa felé, és nagyjából 2,1 fokos pozitív anomáliával fog tetőzni körülbelül egy hónap múlva. Na tehát ez egy erős...
Ezt honnan tudjátok?
Nyilván műholdas megfigyelésekkel, meg nyilván vannak bóják is, hajók, amik mérik az óceán felszínét.
Na az oké, hogy most mennyi, de hogy mennyi lesz? Mert hogy ott most nyár van, és hogy
hát az egyenlítő mindig nyár van, igen, tehát
ráadásul.
Nem mozdult el.
De akkor honnan tudjátok, hogy ez még most majd nőni fog, és aztán utána meg egyszer csak csökkenni?
Tehát egy nagy területről van szó, tehát minél nagyobb egy terület, és minél nagyobb egy rendszer, annál könnyebb előrejelezni. Tehát ez a légköri és hidrológiai rendszereknek is minél nagyobb a tömege, kiterjedése, annál könnyebb előrejelezni. Tehát, hogyha a Dunába akarsz egy kis örvényt előrejelezni, és nem a hídlábánál van, ami mondjuk stacionér, tehát hogy mikor fog ott előtted kialakulni egy kis örvény, az tized másodpercekre sem biztos, hogy előrejelzhető, még hogy a Dunának a folyása nagyjából elég jól előrejelzhető, hogy honnan indul és hova érkezik, tehát
Értem.
Ezt alapnak vesszük, de nem feltétlenül, hiszen maga a Duna folyása is változik évszázadok, évezredek. Persze, ha az ember nem teszi beton koszorú közé, akkor azért tudhatjuk, hogy 150 éve is más volt a Dunának a folyása, a Tiszáról nem is beszélve. Úgyhogy ezért viszonylag könnyű előrejelezni az El Niño-nak a hőmérséklet anomáliáját, mert egy nagy monstrum, és ez a sok millió köbméternyi víz, ami fölbukik, és aztán szépen elcsitul, ez így előrejelzhető.
De ez a klímaváltozástól független jelenség, ami amennyire tudjuk volt mindig is egyrészt, másrészt meg, hogy a passzáciálnak az erőssége az függ valamitől, amit tudunk? Vagy az egy véletlenszerű ügy?
Passzát szélnek is biztos, hogy vannak össze, ebben nem vagyok nagy tudós, de biztosan függ attól, hogy épp a felhőzet mennyiség, mekkora, mennyi napsugárzást tudja azt a régiót elérni, tehát a hőmérséket, különbségek nyilván a szél sebességére, az elhelyezkedése pedig az irányára hat, tehát ezáltal a sugárzási, amennyi sugárzás bejön abba a régióba, meg a térségbe, az határozza meg, hogy az a passzát milyen erős lesz adott évben. Tehát ezek a alap érték. Na, gyakorlatilag a napsugárzás határoz meg mindent, mennyi tudja elérni a felszínt, hiszen tehát ez az alap paraméter, nyilván a föld forgása nem nagyon változik, a tengelydőlésszög nem nagyon változik, kontinensek elég lassan csúszkálnak odébb, tehát az El Niño-t ez befolyásolja, hogy a napból érkező sugárzást mennyi felhőzet veri vissza, és hát ez valamilyen szinten véletlenszerűen változik, hogy milyen csapadék, milyen felhőmintázatok vannak.
És hogy akkor ez nem is egy ilyen ciklikus dolog, amiről lehet tudni, hogy 6 évente El Niño lesz, nem tudom, 3 évente a Niño. Én azt hittem, hogy az ilyen pedig.
Ciklikus, de ennek elég, hogy mondjam, nem egy ilyen rendszerkövető. Tehát, hogy amikor 2 évente, most például tér vissza, amikor 8 évente, tehát nem ennyire törvénytisztelő ez az Enzo ciklus, és legutóbb például ez az El Niño előtt egy 3 éves La Niña volt, ami elég jól lappangóvá tette ezt a felmelegedést, hogy ezt a másfél fokot ne ugorjuk meg, akár korábban, hiszen az előző legmelegebb év, az eddigi legmelegebb év, hiszen még 23-nak nincs vége, még mindig ő a rekorder, az a 2016-os év, amikor a szám szerint a legerősebb El Niño volt a mérések kezdete óta, 1950 óta mérik egyébként ezt az értéket, de gyakorlatilag, ha elimináljuk belőle az éghajlatváltozásnak a mértékét, akkor a 97-98-as El Niño volt a legerősebb, mióta a mérések zajlanak, hiszen az óceánnak is van egy felmelegedése, kisebb, mint a szárazföldeki jóval, nagyjából évtizedenként 1 fok, hiszen ha belegondolunk, az óceán átlagosan 4 kilométer mély, és a hő ott el tud vezetődni a mélybe, tározódni tud, még a szárazföldeknek nem ilyen jó a hővezető képessége, tehát gondoljunk bele, hogyha a szárazföldön lefúrunk 4 kilométert, köze nem lesz a felszín hőmérsékletnek a mélységet, a levegőről meg ne is beszél, az pillanatok alatt leadja a hő, nem hiába az ablakok szigeteléséhez se. Szárazföldet használunk, vagy tengervizet.
Most tekintsünk el attól, hogy milyen kulturális hagyományokról beszél a férfi vagy nőnemű megközelítése a víztömeg mozgásának, de hogy ugye ezek az El Niñók, ezek mindig ilyen hurikánok, meg ilyeneknek a nevei, tehát hogy ezeket látjuk a hírekben, hogy tudom, hogy ez nem az, de hogy ezek között vannak összefüggések, mert erről szoktunk beszélni, na most jön, mindig elnevezik a hurikánt valaminek, és akkor arról beszélünk egy darabig.
Hogy a hurikánok mennyisége növekszik? Inkább az erősségük növekszik, tehát azáltal, hogy több hő marad itt a légkörben, ezáltal melegebb az óceán, tehát több, magasabb a párolgás, többet tudnak enni, tehát elhíznak, és erősebbek lesznek, így van összefüggés
természetesen. Nő a káosz a rendszerben.
Na, térjünk viszont akkor vissza ide a Kárpát-medencére, hiszen abban az említett cikkben is az apokaliptikus része ugye nem az volt, hogy leáll az amok, hanem hogy ennek a következményeként itt télen mínusz 50, nyáron plusz 50 lesz a hőmérséklet. Biztos túlzok egy kicsit, de nagyjából ez volt tényleg.
az én kijelentéseimet is eléggé túlzónak találtak, és még ez, ráteszünk egy lapáttal, akkor tényleg...
András, ilyen ő bele ad szívet, lehet mindenben. De legyen
40-40. Na jó, legyen mínusz 20 és plusz 40, az se olyan.
És elérjük lassan a vízforrás pontjait, tehát vigyázzunk.
Valójában mit prognosztizáltok, vagy mit prognosztizálsz, hogyha ez megtörténik?
Tehát erre is vannak előrejelzések, világszinten is van Európára lefuttatott térkép megjelenítés is, hogy az epicentrum, amit említettem, tehát ott az epicentrum környékén, Grönland környékén lesz a legnagyobb a lehűlés, és ehhez legközelebbi térség, Észak-Nyugat-Európa, Skandinávia, tehát ott az éves átlag hőmérséklet is 6-8 fokkal esik vissza. Mi, ahogy távolodunk ettől az epicentrumtól, nem kell ekkora visszaesésre számítanunk, tehát éves átlagban 2-3 fokos visszaesésre lehet számítani. Ugye most olyan 2,1-nél járunk pluszba, tehát nincs itt semmi látnivaló, visszakapjuk gyakorlatilag a 80-as éveket, csak nem ebben a kivitelben, ahogy a 80-as évek lezajlottak, hanem visszatérnek akár a mínusz 30 fokos téli hőmérsékletek, tehát lesznek ismét telek, lesznek hosszabb havas időszakok, és...
Bocsánat, egy picit közbevágok, tehát, hogy akkor, mert én egyébként tényleg úgy értelmeztem azt az interjút, hogy a mínusz 30 az így konstans módon lesz télen, de hogy akkor ez inkább csak valóban az akár, tehát az azt
jelenti... Lesz mínusz 30 fok, de nem az egész tél lesz mínusz 30 fokos. Az egész télre vonatkozóan az előrejelzés az a keleti ország részre 3-4 fokos visszaesés, míg a nyugati ország részre pedig olyan 2 fokos, tehát az nyugaton visszakapják a 80-as éveket, a keleti ország részben egy kicsit még rosszabb lesz a helyzet, olyan nem nagyon volt a 20. században, az 1942-es telet leszámítva, amikor nagyon durva hideg volt, amire én gyanakszom, hogy ott is azért az ember azzal a bizonyos második világháborúval elég sok koszt juttatott a levegőbe, ami a sugárzást is korlátozta.
Extra öröm lehetett a magyar hadseregnek a Dontó hazafelé, hogy egy extra hidegben jöhetnek haza,
hát akik hazajöttek, igen.
Na de hogyha az van, hogy oké, visszatérnek a 80-as évek telei, én akkor már voltam, én akkor gyerek voltam, itt mindig mesélem, milyen jó, hogy itt a ház sarkában levő játszótéren jégpályát tudtunk csinálni, és mindig volt 3-4 olyan hét, amikor így 0 fok fölé nem nagyon ment a hőmérséklet, de hogy az én emlékeim szerint az tök oké volt, de meg hát a növényzet is ugyanilyen volt, tehát hogy akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen olyan giganagy változásoktól nekünk nem kell tartani itt a Kárpát-medencében?
Valami változást azért kell tartanunk, mert említettük, hogy olyan tudjuk-e az évszázadok a lezelőtti évezredek ezelőtti klímát, és ez az áramlat olyan 13 ezer évvel ezelőtt leállt. Nyilván nem a felmelegedés miatt, illetve a felmelegedés miatt csak épp jöttünk ki a legutóbbi jégkorszakból, és a kanadai területeken volt egy nagy édesvízű tó, ami közel volt az óceánhoz, és annak elolvadt ez a jégből lévő gátja, és beleszabadult szinte pillanatok alatt az óceánba, és fölhigította, és ezzel nyomott egy, mint a mozgó lépcsőn, megnyomták a piros gombot, és azonnal leállt.
Ezt amúgy honnan tudjátok? Ezt hogy lehet 13, nem tudom, ezer évvel ezelőttről millió év, de hogy honnan?
Hát nyilván a jégmagokból, tehát hogy
nyilván.
Óriási jégfelhalmozódás kezdődött, meg az, hogy leégett a 80% az európai erdőknek. Tehát akár, hogyha itt lefúrnánk a földbe néhány métert, de megtették ezt Németországba, Lengyelországba, Hollandiába, Angliába, mindenhol ott van egy-két centiméteres fekete réteg, ami az akkori erdőknek a füstjéből vagy kormából rendelke, vagy jött létre, és ez amiatt van, hogy szárazabbá vált a klíma. Tehát a nyáron annyira meleg van, hogy azért nem esik, hiszen olyan hozzá kell az megértéséhez tennünk, hogy minél melegebb van, a levegő annál több nedvességet tud magában tartani. Tehát ezt például a mediterrán térségben most is tapasztaljuk, hogy egyre nagyobbak az asszályok a mediterrán térségben, mert nyáron, ahogy melegszik a klímánk, nedvesség meg nincs több, párolog az a földközi tenger, de nem eléggé, még ehhez sem, és borzasztóbbak az asszályok a mediterrán térségben, és ugye ez, ha leáll az áramlat, akkor nyaranta ugye ez a hűtő hatás megszűnik, berobban az európai meleg, és kevés csapadék van. Télen meg azért van kevesebb csapadék, mert hideg van, és akkor meg annyira kevés a nedvesség, hogy csak így szállingózik, ahol mint lapföldön, hogy egy egész télen leesik, mit tudom én, 80 centi hó, hát azzal nem lehet kihúzni a nyarat, tehát ezt nem tudták az erdők lekövetni, hanem leégtek. Aha. Annó.
Hőmérséklet, aztán mindjárt Erpi kérdeznek téged is, hogy hogyan készülünk majd erre fel, vagy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezt kezeljük, de hogy akkor nyáron viszont melegebb lesz, mert hogy az is fontos, hogy amikor ugye a 2-3 fokot mondjuk átlaghőmérséklet, akkor hogy hajlamosak lennénk legyinteni, hogy jó, ott 2 fok, hát az micsoda, de hogy azért az átlag hőmérséklet változása az valójában ugye megint csak azt jelenti, hogy a szélső értékek sokkal jobban ki tudnak tolódni, de hogy akkor nyáron vissza, mert hogy a 80-as években viszont én arra nem emlékszem, hogy ilyen igazi extrém nyarak lettek volna, mint néhány éve, amikor ugye 40 fok fölé is ment itt 3-4 évvel, emlékszem egy ilyen nyárra, vagy a nyarak is melegebbek lesznek itt, hogyha.
Igen, tehát a nyarak is még melegebbek lesznek. Összességében az már nem lesz sokkal melegebb. Persze kérdés, hogy mikor történik meg a leállás, tehát ez az emelő hatás még meddig fog tartani. Ezek a kiugró értékek lesznek, ezek a 45-47 fokos brutális értékek. Tehát ez egy hős hőhullának lesz a csúcsa, de nem olyan borzasztó a értékek, hiszen csak a tavalyi nagy asszályos időben, hiszen az asszály az elősegíti a szélsőséges hőmérsékleti értékeket. Tehát tavaly 41,5 fok volt talán a szezon csúcs itt Magyarországon, és csak 4 fokkal maradtunk el összrekordtól, de magában az előrejelzésben a 43-44 fok több előrejelzés futtatásban is benne volt. A futtatások azok pedig a valóságot reprezentálják, tehát benne volt az előrejelzésben már akkor is a rekord, tapasztalataim szerint, ha nem akkor, akkor bejön később, tehát ezek, hogy mondjam, már lejátszott meccsek, amikor benne van az előrejelzésben az, hogy ez megtörténhet, akkor megtörténik, csak nem feltétlen most húzzák ki a 85-ös számot a lottón, maximum kihúzzák a 102-est, ami nem is volt benne az előrejelzésben, mondjuk a 45 fok, azt mégis megtörténik a végén. Tehát ezek a 43-44 fok sajnos bármelyik évben fölhúzhatják a rekordot, csak ideig szerencsések voltunk, és más országban nézhetjük ezeket az extrém értékeket. Ugye Szicíliában volt talán 48 fok körüli érték tavaly. Tehát ugye idén az El Niño miatt több a csapadék, és a fokozott párolgás az ugye tudja csökkenteni a hőmérsékletet, lejjebb húzza, tehát emiatt nyár elején is, én már kijelentettem, hogy nem lesz olyan meleg nyarunk, akkor jelentkezik, nem lesz olyan meleg nyarunk, mint tavaly, ez szerencsére sikerült, vagy nem rajongok annyira 44-44 fokos.
Nem kedveltek téged, de oké.
Hát szerintem
nem volt egyébként annyira rossz ez a nyár sem.
Azt akarom mondani, hogy rossz idő nem volt, csak nem volt extrém meleg.
Csak az a pont július végén, augusztus elején, amikor a legszárazabb szokott lenni, akkor bejött egy ciklon, és csinálta például ezt a dráván lefolyó rekordárvizet, tehát
ja, augusztus elején bicikliztem a Dráva mellett egy hétig, semmi gond.
Hogy nincs itt semmi látnivaló.
Értem, de hát azért valamennyi nyilván mégis van, de ugye azt mondod, meg hát talán Árpi, te is azt mondod, hogy itt most már tényleg az alkalmazkodás az egy fontosabb szempont, hogy készüljünk amennyire lehet erre inkább föl, mint hogy megpróbáljuk visszafordítani, ami nem azt jelenti, hogy ne próbáljunk meg mindent megtenni a felmelegedés lassításáért, és akkor viszont mi történik ilyen alkalmazkodásban, mondjuk a növényzetet, ez meg fogja változtatni alapvetően, vagy csak esetleg néhány olyan faj lesz, ami most is ugye sajnos megtörténik, hogy nem tudom, a tujják azok már nem annyira bírják meg, a fenyők se feltétlenül. Mit jósol egy szakember, meg mit jósol a jövőkutató, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet?
Egy kicsit egy én beszélek. Itt ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezek nem egyszerű folyamatok, nem az, hogy csak felmelegszik, hanem igenis jelentheti az, hogy ott lehűl, itt felmelegszik. Az, hogy gyakorlatilag kiszívja a meleg levegő a földből a vizet. Az, hogy mint egy automotort, ha nagyot pékezel, nagyon gyorsít, azt mész az autóval, de közben erodálódik. Gyakorlatilag nekünk azért van egy olyan természeti környezetünk, amit igyekszünk megszelídíteni, és azt hiszik, hogy mi uraljuk, és közben meg van az, hogy ez erodálódik. Tehát egy asszály, leég egyed, az már ugye akkor is 10-20 év, amíg kinő. Akkor nagyon nem mindegy az erdő tüzeket, milyen vízzel oltom el, mert el kell oltanom, mert városok vannak, akkor arra is elpocsékodom. Persze ültessek más növényeket, hogy milyen egyszerű lenne csak annyit mondani, hogy hát akkor legyen mediterrán ország Magyarország például, és akkor nem aggódom amúgy is pura módon beültetett fenyőkhöz, az a földön mindig meglepődök rajtuk, hanem legyen, nem tudom, mi leanderek és olivabogyók, egyébként ugye a hazai olivatermesztés forradalmának indul el egyébként, tehát van ez az alkalom. Nem persze, mert van, nem, dehogy biztos.
Lesz magyar narancs is?
Már volt.
Nem, az már az jó volt, de nem, oliva egyébként kifejezetten mindegy.
Az jó, én azt szeretem.
Hát főleg úgy, hogy ugye a spanyoloknál már nem tudnak, és egy jól bejáratott piac, tehát olívafüggő a fél világ, azért nem fogjuk elérni a spanyol termelékenységet. Azt akarom csak mondani, hogy egyáltalán nem becsüljük alá ezt a dolgot, értjük, amin gondolkodunk nagyon sokan, és én a technológián meg ezek az együttműködés, hogy tudod intelligensen erre felkészülni, és az, hogy mindenből egy kicsi. Például kitalálod, hogy milyen vízzel volt az erdőzetet. Például az, hogy milyen fafajok. Például az, hogyha látod előre, akkor akár egy előöntözése, tehát a megelőzése, mint most csak az erdőtűzre beszél. Akár az, hogy a turizmus milyen hatása van, az, hogy a viselkedési szokások mindegyik egy pici-pici változás. Nagy változás lehet drasztikusan hatalmas nyomásra, az általában kényszer és traumaként éljük meg. Tehát lehetne most az, hogy na jó. És mi érdekes módon, bár nem minden ember, nyilván egy idősebb nehezen bírja ezeket, a szélső értékek változása, a kaotikusságon a kulturális hatása is van, de mi bírjuk olyan értelemben jobban, mint a környezet, mert azt mondom, hogy a 2 fokkal több, bekapcsolom a klímát, ami megint elkezd. Vagy nem kapcsolom be a klímát, mert nem tudom, már okos vagyok, és önszellőztető házban élek, de a környezetünk nem tud, arról ne is beszéljünk, hogy a nagy hőmérséklet változások mik okoznak az épületekben, a téglák hamarabb polladnak, tehát rengeteg olyan, mit tudom én, hatás van, hogy válaszoljak is, azért kell erről beszélni, mert most van egy olyan, azt mondom, hogy egy 20 éves időtávlat, ahol sorra egyre inkább megérjük ezek a jelenségek, és minél okosabban és összetettebben reagálunk rájuk, és nem azt mondjuk, hogy ez csak felmelegedés, stb., akkor ki tudjuk építeni a stratégiákat, és szerintem az egyik, az erőforrások megfelelő elosztása. A másik az, hogy mindenben bízni, tehát hogy minden pronton támadni, tehát hogy például a mesterséges intelligenciában nagyon sok mindent el tudunk kérni, hogy okosabban viselkedjünk, de nagyon nagy környezeti hatásokat is tudunk elérni negatívakat a használata miatt, tehát akkor hogy hova lőjük be. Én azt gondolom, hogy ez az egyik első, hogy erről beszéljünk. A kettes, hogy mindenki megpróbál hát párhuzamosan futnak, tudom, hogy kicsit össze-vissza beszélek, de egyben akarom én holisztikusan. Például most az oliva termesztés megjelenik Magyarországon, sőt már verseny is van rá, országos verseny, stb. Közben vannak a hagyományos fajok is. Van, ami jobban megmarad, van, ami nem, van, ami bejön. Hogyha meglátják a lehetőséget, akkor átültetik, mert el tudjuk adni. Ha nem, akkor visszaszorul. Voltak mindig ilyen mozgások. A hazai dohánytermesztés, aminek például volt kultúrája. De ott van nekünk a szabolcsi alma, amit nem csináltunk meg öntözőcsatornát, de már nem tudják öntözni, és nincs jó szabolcsi alma. Ugye erről pont első kézből értesültünk, és nagyon jó, szuper jó fejekkel találkoztunk ott. Hogy ezek így kialakulnak, csak hogyha előre tudom például azt, hogy nem csak a hőségre kell készülnöm, hanem a szélsőségesre, az más, mint az, hogy én nekem csak valami hőségre kell készülnöm. Az, hogy mi igenis változtatunk a dolgokon, az számít, szerintem az együttműködő, tehát a multiplikátor rendszereknek az elterjedése lesz, magyarul azt kell kitalálni, hogy a fölösleges vizet mire használunk föl. Most is ugye a vízmennyiség megvan, csak az is széttolódik, tehát ugyanannyi eső, csak gyorsabban esik le, tehát villámárvíz, vagy a száj. És akkor hogy oldom meg?
Gondolkodtam pont egyébként most itt a elmúlt hétvégén, az a december 1-2-es, vagy nem is tudom, november 30-as, amikor végig annyi eső zuhogott, hogy lesz-e olyan pillanat, amikor ezt valahogy össze tudjuk úgy gyűjteni, hogy ezt majd felhasználjuk
akkor, amikor kell. De most elkezdődött már Magyarországon is, a kis ciszternák, a tárolások, és a világszinten is próbálunk. Tehát szerintem tök jó, mi nagyon jó alkalmazkodó faj vagyunk, csak a mikrokörnyezetnek a menedzselése az jóval kevesebb, de én nagyon-nagyon látom ezeket a trendeket, ahogy ez az együttműködések, ez a kikényszerített együttműködések, azok magukban hordozzák azt a lehetőséget, hogy ez valamilyen módon kezeljük, nyilván sok várt.
Igen, Laci, nagyon ingattad a fejed az előbb te is, amikor Árpi is mondta, hogy hát azért ez nem olyan egyszerű, hogy jó, majd mediterrán ország leszünk, és hurrá, mert akkor többet lehet strandolni.
Hát igen, azért mondtam én inkább a türk államokat, mert ahogy a kiegyenlítődés megszűnik, itt ez egy nyugat-keleti kiegyenlítés, ez mint a frontok gyakorlatilag. Tehát van a nyugati front, ugye az atlanti áramlásnak a enyhe, kiegyensúlyozó szerepe, és van a keleti kontinentális légtömeg nagy vonalakban, persze a sarkvidéki, és akkor ezek így a úgynevezett polár frontnál találkoznak, és ott vívják a harcukat, amikor fölöttünk van a polárfront, akkor esik. Tehát, mert ugye a meleg, nedves és a hideg, száraz ütköző zónája ez, és ennek van egy éves menete, de ebben nem akarok most belemenni. Az a lényeg, hogy nagyjából ez a front, hogyha a kiegyenlítődés tovább csökken, aztán esetleg meg is el, akkor a keleti front az teret nyer. Tehát gyakorlatilag a kontinentális hatás fokozódik. Ennyire egyszerű dologról van szó. Tehát többször fogunk szibériai légtömeget szívni, meg kaukázusit, meg törököt, tehát ilyen egzotikus levegővel fogunk találkozni, ami amellett, hogy ilyen, attól még azért általában télen hidegebb, nyáron meg forró és száraz, tehát ezért csökken a csapadék, mert a kontinens felől ritkán jön. Igen, nedves levegő.
Volt szerencsém, hogy a Türkmenisztánban többször is megfordulni, és hogy én mindig szeptember elején, közepén voltam, amikor ott még nagyon meleg van, tehát ott még ilyen 40 fok volt, és először azt hittem, hogy jaj, de jó, hát ez egy ilyen igazi trópusi ország, aztán utána mondták, hogy nem, itt aztán majd nem sokára eltelik egy pár hét, és utána már kucsmába, és nem tudom, nagy kabátba kell rohangálni, és hát ugye Sivatag is az ország nagy részt, meg a Kazaksztán is. Attól kell tartanunk, hogy mert ugye elsivatagosodás már most is megfigyelni az Alföld hát, jelentős
pont, részén. Ez már következmény, tehát ez a következmény.
Ez az erodálódás, amit mondtam, hogy az, hogy vonóvezet, ugye az sem mindegy, hogy télen hideg van, vagy hóborítja a talajt, és úgy van hideg, mert akkor a talajban sok minden sokkal jobb, hogyha van rajta hótakaró, a tápértéktől kezdve a csapadék mennyiségig, hogy tavasszal mennyi nő. És hogyha nem alkalmazkodva reagálsz, hanem erőből, akkor mit csinálsz? Telítom, hogy mitrágyával, vagy nem tudom, mit csinálsz. És ezért kell hosszú távú stratégiákkal menni. Szerintem erről most már viszonylag sokat beszélnek, akár még a magyar mezőgazdaság esetén nem lebecsülve, hanem az, hogy azért mi kis ország vagyunk, mi sokszor azért rendkövetők vagyunk az ilyenben, mert egyszerűen területméret azért az nem olyan stratégiákod. De most mondok egy példát, az, hogy van egy klasszikus egyensúlyállapot, amikor viszonylag tudsz szabályokat. Nem sokat, de hogy az augusztus eleje ilyen, az olyan, és ez már nincs. Az jól látszik, ahogy a turizmusra hatással van, amúgy is töredezettebb már a turizmus. Nyilván van, aki nem tud mit csinálni, mert a gyerekek suliba járnak, ez az időszaka, de aki tudja, széttolja. Aki tudja, reagál rá, azt mondja, igen, szeretnénk menni, de megnézem az időjárást, ahol majd megmondják 14 nappal előre, 100%-os biztonsággal, de reagálok rá, próbálunk töredezettek lenni mi is, hogy elfogadni azt, hogy például az a nagy csúcshőmérséklet, tényleg nem mehetek ki. Viszont nem mindegy, hogy hány foknál kapcsolod be a klímát, tehát mit tartasz már elviselhetetlennek, és az is följebb, vagy lejjebb tud menni. Én szerintem ezekről szólnak a következő évek egyéni szinten, az ilyen okos viselkedésekről.
És hogyha, oké, a Kárpát-medencét Locira nézzük megint vissza, mondjuk nagyjából belőttük, persze, amennyire lehet. Na de mi lesz északon, mi lesz délen? Tehát, hogy lakható marad mondjuk egy azt mondod, 6-8 fokos átlag hőmérsékletsüllyedés várható mondjuk az északi, tehát Skandináviában, hogy azt ott úgy kibírják azért, mert az már elég extrémnek hangzik. Meg mi van mondjuk Szicíliában, ahol most volt 48 fokot, lesz akkor majd 55, és azt meg már nem éli túl az ember? Elköltözik onnan?
Nem feltétlen a migráció csak az időjárás miatt, vagy az éghajlat miatt következik be. Tehát a városiasodás alapvetően, ami lezajlott az elmúlt évtizedekben, az nem az éghajlat miatt volt, hanem a jólét vadászata miatt következett be nagyrészt. Tehát hogy Szicíliában hogy fogják bírni? Hát most Líbiában hogy bírják? Ott van most annyi, ami majd Szicíliában lesz. Tehát a líbiaiakat kell megkérdezni, hogy hogy bírják. Igazából a szélsőségeknek a bírása az, ami nehéz. Tehát, hogy Skandináviában meg olyan hideg lesz télen, mint Szibériában. Szibériában is élnek emberek. Csak hogy ehhez a mezőgazdaságot hogyan lehet igazítani, a jelen mezőgazdaságot, mert Árpi mondta, hogy ugye a füge, meg ilyesmi, hát most én azokon jó, az olívaolaj, tehát ezeken én jót mosolygok, hogy most jelenleg az a trend, hogy úgy érezzük, hogy Mediterráneum felé haladunk, csak aztán lesz egy jobb kanyar, és akkor kelet felé fogunk inkább fordulni éghajlat tekintetében, ahol meg már a fügének nincs annyira keletje.
Van ennek határa? Bocsánat, Árpi, a hőmérsékletnél? Tehát van az, hogy mondjuk plusz, nem tudom, 55 fok fölé már legextrémebb körülmények között sem tud menni a hőmérséklet, meg mondjuk mit te mínusz 70 alá, vagy az elmehet egészen tényleg a vízforrás pontjaig?
Hát figyelj, most azért egy emberi civilizációról beszélünk, jelen pillanatban is azért van, talán a világ leghidegebb városába, ezen a héten, jól emlékszem, mínusz 60 van. Túl lehet élni, sok mindent lehet csinálni, kimész, bemész, úgy öltözöl, de az nem az a civilizációs kényelem, amire vágyunk. Tehát, hogy azért az nem az, hogy az okostelefonodat nyomogatva sétálgatsz az utcán, vagy bármit csinálsz, hanem túlélsz.
Figyelj, az már egy fokos olyan kényelmes, azért, mint ami ma volt.
Azt azért kulturálisan is látjuk, hogy ez most nem ilyen valamiféle behiorizmus vagy valami, de az éghajlati hatásoknak azért az innovációra, kultúrára nagyon sok szerepe van. Tehát a nagy hőségben, nagy hidegben nem ott fejlődtek ki a nem tudom reneszánsz, whatever, mert az éghajlat váltakozása az más, hogy fejleszti az agyi kapacitást, az igazodást, az innovációt, és az, hogy egyszerűen vannak nyárestéid, amit végig zongorázhatsz, az sokat segít a zenének most ilyen nagyon primitív módon.
Most inkább október végi esténk is vannak, amikor lehet zongorázni.
Igen, meg hát most miért zongorázni ma autó úgyis a fülemen, de nem, tehát hogy itt az extrém végértékek, azok a természet végértékei. Tehát, hogyha leég az erdő, akkor lehet, hogy én már bírom, de éjjel halok. Ha minden víz eltűnik, akkor szomjan halok, lehet, hogy én amúgy bírnám ezt a hőmérsékletet. De jóval előtte van szerintem a kényelmi civilizációs fok, ahol azt érjük, hogy élhető életünk van.
Persze, ezt én abszolút értem, ez most csak egy puszta kíváncsiság, hogy nyilván azt gondolnám, hogy a nem tudom, 4 milliárd év alatt azért olyan sose volt, hogy valahol 100 fok lett volna, hogy felfordulna mondjuk a víz. Tehát, hogy azért vannak ennek valami objektív határai, vagy a nem tudom, hát ameddig leülhet meg.
Darabig, igen, de most már tök szilárd.
De ezt jól gondolom, Laci, bocsánat, ez hát rád nézek.
Hogy az ősbolygónál ott a víz az gőzhalmaz állapotban volt, tehát egy idő után kezdett el lehűlni, akkor még nem is volt élet a Földön, tehát mióta élet van a Földön, azóta nincsen 100 fok csak a vulkánokban, meg a gejzírekben, tehát igen, ez most már ilyen kisebb tolerancia sávba vonult vissza, és ez a tolerancia sáv, ez most
persze, megint szélesedik. Nem bagatelizálni akarom, csak kérdezem.
Szélesedik, de azért a víz forráspontját nem érjük el, tehát ilyen szélsőségekről nincsen szó, csak egyszerűen az optimumtól kezdünk el távolodni, és ez nyilván azért mozgásokat fog kiváltani, hogy az ideálistól úgy érzik, hogy az okostelefont máshol jobb nyomogatni, és akkor oda megy inkább.
Igen.
De ebben, hogy éled meg? Gondolj bele, 55 fok van, az is extrém. És oké, még ha mesterségesen létre is hozol egy élhető környezetet, tehát klímával fűtetben, vagy bármi, de kimész, Akkor is érzed, tehát lassabb vagy, űz, tehát hogy túlélni, tehát nem túlélni akarunk, vagy, hanem élni, és ezért kell erre figyelnünk. Persze nem fog, az azért látszik, hogy igazából hát ebben a kaja, meg a környezet fogyott ki alólunk, tehát egy kisebb jégkorszaknál, vagy amikor egy vulkán mondjuk fölpöffent egy kis füstfelhőt, és 2-3 évig nincsen olyan termés, akkor az emberek meghaltak éhen, tehát mert akkor nem tudtak erre reagálni, de hogy inkább az a kérdés, hogy az 50, mi a cél, menjünk le a föld alá barlangokba, hogy akkor ne legyen a meleg, vagy építsünk minél több klímát, az zöld energiával, nem tudom, azt oldjuk meg, hogy a klíma ne szennyezze, de igazából nem tudod megélni a környezetedet, akkor azt súlyos csapásként éljük meg az életminőségre. Az extremitások, hát nagyon sok rekord van, hogy ki mit bírt ki, itt nem. Azért most is látjuk, azért rossz nézni, amikor a finn nénikék ott mászkálnak a mínusz 10 fokos vízben, mínusz 10, beúszik, képes azt mondani, hogy neki jó lesz. Tudod, még az Instagramon keresztül is elverném a popóját, de tisztelem az időseket, de fáj nyilván. És biztos, hogy jó, és hozzá lehet szokni, nem arról van szó, csak hogy nem ezt akarjuk amúgy, tehát hogy általában mindenkinek ez legyen.
Persze.
Szerintem a környezetünk jóval, a környezetünk nem tűri el. Tehát azt azért, hogyha itt mínusz 40-ekről beszélünk, telekről, hó nélkül, plusz 50-ről száraz nyárral, akkor azt hamarabb erodálódik a környezetünk, mint mi.
Értem. Akkor viszont, hogy mégiscsak egy picit próbáljuk meg optimistán befejezni, vagy próbáljuk meg optimistán befejezni ezt az adást. Laci, ha jól gondolom, azt mondtad, hogy oké, de aggodalomra semmi ok, mert 300-400 év múlva aztán újra el fog indulni ez az amok.
Hát 13 000 éve is leállt, és aztán újraindult. Az is kérdés, hogy az akkori emberekre milyen hatással volt. Tehát nem volt nekik ilyen technológiájuk, hogy tudtak megfelelőképpen alkalmazkodni, sőt, előre se jelezték. Tehát egyszer csak jött a hideg, aztán alig akart vége lenni a teleknek.
Vajon honnan erednek az északi fagyóriások mítoszai? Na jó, most csak trollkodok, de szerettem egy időben ezeket a...
Igen, és miért volt zöld a Szahara? Tehát ezek megtörtént dolgokról van szó, úgyhogy egészen más időjárási, vagy éghajlati övek voltak gyakorlatilag akkoriban. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az emberi alkalmazkodó képességet nem kell lebecsülni, hiszen sokkal jobb peremfeltételekkel vagyunk megáltva, mint a 13 000 évvel ezelőtti ember, úgyhogy alkalmazkodni kell, nincs mese, és akkor szerintem menni fog az emberiség nagy részének.
Akkor viszont ez egy tökéletes zárszó volt, mert hogy mi szeretünk optimistán felállni innen, és azzal együtt ezzel ugye soha nem bagatellizálni szeretnénk, de azt azért mindig mondjuk, hogy az ember saját maga, amit tud, azt nyilván tegye meg, de a rettegéssel önmagában viszont nem megyünk semmire, és én most azért egészen ahhoz képest, hogy mennyire extrémnek gondoltam a te jóslatodat az alapján, a cikk alapján, egy picit most azért megnyugodtam.
Én már látom, hogy most már annyira, hogy mikor gyulladnak ki a szikrák a szemében, de igen, először megérteni, aztán megoldani, alkalmazkodni, de tudod jól, én ezt már elmondtam, meg a hallgatók is tudják, hogy én elkötelezetten hiszek és látom, hogy sok más trenddel együtt készülünk erre és dolgozunk rajta, és tényleg egy nagy cucc. De amúgy meg az élet zajlik közben, és én szerintem nagyon más lesz az életünk, de nagyon izgalmas lesz, és nem biztos, hogy rosszabb, hanem nagyon más.
Legyen így, erről fogunk egy egész évadon át megint beszélgetni, legközelebb szerintem egy hét múlva is, de parádés volt ez a nyitóadás, nagyon szépen köszönöm Molnár László meteorológus, Árpi, neked is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Jövő Zenéje.